Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Kérlek, fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy potenciál. Potenciál. Oké. Lehet, hogy egy kicsit furán hangzik ez a szó, de a mai nap arról szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan növeljem a bennem lévő potenciált. Amen. Izgatottak vagytok? Én már nagyon. Remélem, fogok látni, mert az iPad-em az valami miatt nem működik. De a lényeg az, hogy a mai nap erről szeretnék beszélni. És a potenciál, oda van írva a jegyzetetekre, a potenciál nem más következőt jelenti. Teljesítő képesség, amikor a hatást létrehozni vagy okozni képes egy személy vagy csoport. A másik jelentése az, hogy lehetőség, és a harmadik jelentése erő. 2019 azt a látást kaptuk Istentől, hogy ez az erőéve lesz, és tényleg szeretnénk azt, hogyha ez azzá válna, az erőévévé válna. És szeretnénk Isten erejével csinálni az életünket, igaz? Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De az egyik vízió, hogy kevesebb erőlködéssel nagyobb hatékonyságot érjünk el. Bármiről van szó az életed bármelyik területén. Kevesebb erőlködéssel nagyobb hatékonyság. És pontosan erről szól, ezzel van kapcsolatban a potenciál. Ugyanis a mai nap erről fogok beszélni, hogy hogyan növeljük a hatékonyságunkat gyakorlatilag. Isten mindannyiunkba helyezett egy potenciált. Benned is van egy potenciál. Ha látod, ha nem, ha elhiszed, ha nem, Isten beléd helyezett nagy, óriási potenciált, óriási lehetőséget, amit ő szeretne kiaknázni az életedbe, szeretne a felszínre hozni. De ez nem fog magától történni. Nagyon sok ember van, aki úgy hal meg, hogy a lehetőségének, a potenciálnak a 10%-át sem aknáztak ki az életébe. Viszont pontosan ez a feladata a gyülekezetnek, és ez a feladata az egyháznak, ez a gyülekezet egyik célja, hogy szóljon az emberek potenciájához, életre keltse az embereknek a potenciáját, hogy meg tudják élni azt az életet, amit Jézus Krisztus adott nekünk, amit adott neked. Jézushoz vezetni az embereket, és szólni az emberek potenciájához. Ez a gyülekezetnek a célja és a feladata. És remélem, hogy a mai nap sikerül valamilyen módon segítenem abban, hogy kiaknázd azt a potenciált, amit Isten adott neked. Az Efézus 3:20 azt mondja, ez a jegyzetem van csak rajta, bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Ez az ige arról szól, hogy sokkal több van benned, mint amit te el tudnál képzelni magadról. Sokkal több mindent Isten szeretne rajtad keresztül véghez vinni, mint amit te valaha gondoltál magadról. Ez az a potenciál, amit Isten belénk helyezett. De ezt mi nem látjuk. És majd mondok történeteket a saját életemből, hogy Isten az én potenciálomat az életemben hogy nyitotta ki, és hogy kezdte el kinyitni. Szóval a mai nap szeretnék nektek egy történetet felolvasni a Bibliából. Ez a történet az Ószövetségből van, a Kettő Királyokban, és ki van nyomtatva, ki lesz vetítve. De szeretném, hogyha ezt az igét otthon is majd elolvasnátok. Ez egy nagyon érdekes történet. Ez a történet Elizeus prófétáról szól, és egy nőről, aki Sunem városában élt, akinek születik egy gyermeke. De olvassuk fel az egész történetet, oké? Szóval egy kicsit hosszabb ez a történet, kérlek, ne aludjatok el, ha valaki elalszik mellettetek, akkor lökjétek oldalba, jó? Tehát, hogy esetleg látjátok, hogy lebillen valakinek a feje, jó? Oké. Na, szóval olvassuk el. Kettő Királyok 4:8. Elizeus időnként megfordult Sunem városában. Élt ott egy jómódú asszony a férjével, aki többször is vendégül látta a prófétát. Ezért, ha arra járt, Elizeus mindig betért hozzájuk. Egy idő múlva az asszony megkérte a férjét. Nézd, látom, hogy ez az Elizeus, aki időnként nálunk vendégeskedik, Isten szent embere. Építsünk a számára egy kis vendégszobát az emeleten. És tegyünk oda ágyat, asztalt, széket és mécsest. És ha ezután megint erre jár, hadd szálljon meg nálunk abban a szobában. Így is lett. Egy nap Elizeus éppen ebben a szobában szállt meg, és lefeküdt az ágyra pihenni. Majd ezt mondta a szolgájának, Géházinak. Hívd ide a vendéglátónkat, ezt a súnemi asszonyt. De előbb kérdezd meg tőle, mivel viszonozhatnánk szívességét, hiszen olyan nagy szeretettel gondoskodott rólunk. Akarja-e, hogy szóljunk érdekében a királynak vagy a hadsereg vezérének? Kis protekció. Ezt én írtam oda csak. Géházi hívta az asszonyt, aki megállt Elizeus előtt, és azt mondta. Uram, én békességben élek a nemzetségem között. Majd elment. Magyarul azt mondta az asszony, hogy köszi, nincs szükségem semmire. Elizeus azt kérdezte Géházitól. Mégis, mit lehetne tenni érte? Géházi válaszolt. Úgy tudom, nincs fia, és a férje már öreg. Hív csak ide megint, mondta Elizeus. Az asszony ismét megállt az ajtóban, Elizeus pedig ezt mondta neki. Egy év múlva ilyenkor már a saját kicsi fiadat ringatod a karodban. Jaj, uram, te Isten embere vagy, ne hiteges engem ilyen lehetetlen dolgokkal. Egy idő múlva az asszony várandós lett, és az Elizeus által mondott időben valóban fiút szült. Szeretnék egy kicsit megállni, és kicsit beszélni erről az igéről. Szeretném, hogyha most elneveznénk ezt a gyereket potenciálnak. Szép férfi név, potenciál. Szívem, úgyis gondolkoztunk fiú néven, hogyha lesz egy fiunk esetleg, akkor nem találtunk tényleg férfi nevet, ami úgy tetszett volna. Potenciál. Oké? Írd föl, jó? Te demény potenciál. Szóval a gyerek neve legyen most potenciál. Elizeus pedig legyen Isten kenete, Istennek az ereje. Oké? Szóval amikor olvassuk tovább ezt a történetet, szeretném, hogyha úgy gondolnátok, amikor meghalljátok, hogy gyermek, úgy gondoljátok, mint potenciára, és amikor halljátok, hogy Elizeus, gondoljátok rá úgy, mint Isten kenetére. Olvassuk tovább, 18. vers. A fiúcska fölcseperedett, és egy nap kiment apjához a mezőre, ahol éppen gabonát arattak. Egyszer csak azt mondta az apjának, jaj, nagyon fáj a fejem, jaj, a fejem. Az apja szólt az egyik szolgájának, vidd a gyereket, potenciált, az anyjához. A szolga haza is vitte a gyermeket, akit az anyja az ölébe fektetett. Azonban a gyermek déltájban meghalt. Az anya ekkor felvitte és lefektette Isten emberének ágyára. Ez majd fontos lesz a későbbiek során. Majd becsukta az ajtót, és elment. Azután szólt férjének. Kérlek, adj mellém egy szolgát és egy szamarat, hogy sietve az Isten emberéhez menjek. Hamarosan visszajövök. De hiszen nincs ma sem új hold ünnepe, sem szombat. Magyarul nincs semmilyen nagy rendezvény, semmilyen nagy konferencia, keresztény összejövetel. Miért mész hozzá? Kérdezte a férje. Minden rendben lesz, mondta az asszony. Fölnyergelte a szamarat, és ezt mondta a szolgájának. Azonnal induljunk. Hajtsd az állatot, ahogy lehet. Csak akkor lassíts, ha mondom. Elmentek Kármel hegyre, az Isten emberéhez, Elizeushoz, aki már távolról észrevette, hogy közelednek. Nézd, az a sunemi asszony közeledik, mondta Elizeus a szolgájának, Géházinak. Szaladj csak eléje, és kérdezd meg, jól van-e, és hogy van a férje és a fia? Géházi elé is ment, de az asszony csak annyit mondott neki. Jól vagyunk. Érdekes, hogy ezt mondta az asszony. Ez hit volt. Hitből mondta. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Bazsi, nem tudom, itt vagy-e valahol. Gyere, légy szíves előre. Bocsi, elfelejtettem veled megbeszélni, kicsit késő volt. Remélem, nem probléma. Gyere, Bazsi, légy szíves, és így feküdj már le, légy szíves erre. Oké. Így háttal, mintha meghaltál volna, jó? Oké, köszi. Oké, csak kis szemléltetés. Olvassuk tovább, 32-35. Vershez menjünk. Elizeus bement a házba, s látta, hogy a gyermek valóban halott. És éppen az ő ágyán fekszik. Senkit nem engedett a szobába, becsukta az ajtót, és imádkozott az örökkévalóhoz. És figyeljetek, ezt nem fogom prezentálni, de majd ráfeküdt a gyermekre, száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére helyezte. Na jó, a kezet még lehet. Így, nem tudom, így. Csak képzeljétek el, oké? Okay? Nem fogom csinálni. Nyugi, Bazsi, nem fogok semmi olyat csinálni, amit később felhasználhatnak ellenünk. Szóval ráfeküdt a gyermekre, száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére helyezte, és ekkor a gyermek teste felmelegedett. Azután Elizeus fölkelt, járkált a szobában, les föl, másodszor is ráfeküdt a gyermekre, aki ekkor 7-szer tüsszentett. 2. Ez az. És feltámadt. Köszönöm szépen a prezentációt. Nagyon szép munka volt. Szóval, a mai nap arról szeretnék nektek beszélni, hogyan növeljük az életünkbe a potenciált. Hogyan növeld a benned lévő potenciált? Készen álltok? Első. Légy hűséges a mindennapokban. Légy hűséges a mindennapokban. A 8. versben azt olvassuk, hogy az asszony rendszeresen megetette Elizeust. Ezért Elizeus rendszeresen meglátogatta őt. Hadd mondjam el, hogy a sikert, vagy bibliai nyelven az áldásokat az életedben úgy fogod megtalálni, hogy hűséges vagy a mindennapi élet rutinjában. Oké? Nem egy alkalom, nem egy nagy pillanat fogja meghatározni az életedet, hanem hogy hűséges vagy abban, amit meg tudsz tenni. Isten időzítése nem egy különleges alkalomban van, hanem amikor hűségesek vagyunk a mindennapi lehetőségeinkben. Tedd fel a kérdés magadba, Isten mit bízott rád? Mit helyezett oda az életedbe? A szolgálatod, emberek, akiket rád bízott, a házasságod, házastársad, felelősségek, bármiről is van szó. Tedd fel a kérdést, mik azok a területek, a pénzed, az időd, az energiád, mi az, amit Isten odaadott, mint felelősséget. Legyél hűséges a hétköznapokban, minden egyes nap. Oké, ez az első. Ezt látjuk ebben a történetben, ez az asszony hűséges volt. Rendszeresen, hétről hétről, napról napra hűséges volt azon, amit Isten neki adott. A második, kérj Istentől nagy kenetet. A kenet nem más, mint Isten ereje. Amikor arról beszél a Biblia, hogy kenet, ez Istennek az ereje. Istentől kérj egy nagy kenetet, nagy erőt. Érdekes, hogy Elizeus, ő Illésnek volt a tanítványa. És Elizeus, mikor meghalt Illés, dupla kenetet kért Istentől. Tetszik nekem ez a gondolkozásmód. Elizeusnak egy nagy víziója volt, egy nagy látása volt, nagy gondolkozásmódja volt. Nem kicsiben gondolkozott, nagyban. Szeretnék bátorítani benneteket, gondolkozzatok nagyban. Kérjetek egy nagy víziót, kérjetek nagy erőt, kérjetek nagy kenetet. Dupla annyi kenetet, kapacitást, erőt kért Elizeus, mint Illés. Kérdésem az, te hogyan imádkozol, amikor Istenhez imádkozol? Kérd tőle nagyot. Mennyit kérsz Istentől? Kérd tőle nagyot, duplát. A harmadik dolog, amit szeretnék, leírtam oda a jegyzetetekbe. A harmadik dolog, ami keresztül Isten a potenciált növelni tudja az életedben, az az, hogy amikor kitolod a határaidat, hogy helyet készíts Istennek azért, hogy ő tudjon munkálkodni. Ez az asszony hol lakott? Mit mond? Sunémban. Suném egy kis falu volt. Suném nem volt egy nagy város. És azt jelenti szó szerint ennek a falunak a neve, a jelentése, kívül eső hely. A szabadulások, az áldásoknak a kívül eső helye volt. Elizeusnak nem ez volt a végcélja. Elizeus csak átutazott ezen a falun. Máshova tartott. Más volt az úti cél. Az asszony gyakorlatilag nem azon a helyen lakott, ahol az áldások történtek abban az időben. Értitek? Isten nem ott tett csodákat. Nem abban a kis faluban. És tudjátok, jó hallani néha, megnézni a neten, Facebookon, vagy az Instán, hogy Isten milyen nagy dolgokat tesz abban a városban, vagy a másik városban, milyen nagy dolgokat tesz Berlinben, milyen nagy dolgokat tesz Sydneyben, vagy éppen Amerikában, vagy egy másik országban. De nem tudom, ti hogy vagytok vele, én szeretném azt, hogyha Isten ebben a városban tenne nagy csodákat. Ebben az országban tenne nagy csodákat. Hogy ebben az országban, Magyarországon, Székesfehérváron tenne nagy csodákat. Amen? És nem akarok az áldásoknak a kívüleső helyén lenni, hanem Isten munkájának a közepén akarok lenni. Hogy vagytok ezzel? Szeretnétek Istennek a munkájának a közepén lenni? Én igen. Szóval, mit tett ez az asszony, mikor felismerte, hogy nincs az áldásoknak a közepén? Nem abban a városban van. Nem abban a faluban van, ahol történnek az áldások. Mit tett ez az asszony? Az első dolog, amit nem tett, hogy nem ment el egy másik városba. Nem ment el egy másik helyre. Nem ment el egy olyan helyre, ahol éppen történnek a csodák. Ahol éppen minden könnyű. Ahol éppen jobb munkalehetőségek vannak. Vagy éppen Isten nagy dolgokat tesz. Vagy éppen nem tudom, mi történik. Már van egy erős gyülekezet. Már ott több a fizetés, vagy nem tudom, értitek? Nagyon sokszor, fiatalok, ezt azért mondom, nagyon sokszor az a mentalitás van bennünk, és ezt érzem, és ezek küzdök ezzel a szellemisége, hogy hát Fehérváron unalmas, nem történik itt semmi, csinálj valamit akkor, hogy történjen. Hogy nem olyan izgalmas, tedd izgalmassá! És bármiről van szó, nem csak a város, az a munkahely, ahol benne vagy, amiben benne vagy, az a házasság, az a körülmény, bármiről is van szó. Nem az a megoldás, hogy elmenekülsz, hanem az a megoldás, hogy, amit csinált ez az asszony, helyet készített Istennek. Ez a kulcs. Helyet készített neki. És amikor Dávid sátorában voltam, erről beszéltem ott. Helyet kell készítenünk Istennek, azért, hogy ő tudjon munkálkodni. Ez az asszony, nézzétek meg, mit csinált. Volt egy, mondjuk egy 50 négyzetméteres háza. Azt mondta a férjének, hogy figyelj, építsünk hozzá még egy szobát, egy 15 négyzetmétert. Értitek? Mit csinált? Tágította a határait. Tágította a határait. Azért, hogy Istennek helyet készítsen, hogy Isten tudjon munkálkodni. Isten nem fog tudni munkálkodni az életedbe, ha nem készítesz neki helyet. Ha nem tágítod az életedet. Nem tágítod azt, amiben éppen benne vagy. A korlátaidat. A házafalát, a kapacitását, az idődet, a pénzedet. Bármiről is van szó. Isten tesz nagy dolgokat a világban. Különböző országokban. Berlinben, Sydneyben, Londonban. De én szeretném, ha Isten itt tenne valamit Székesfehérváron. Hogy lehetséges ez, hogy kitoljuk, kiszélesítsük a határainkat, a korlátainkat? Hogy Isten helyet, hogy Istennek helyet készítsünk. Hogy Isten tudjon munkálkodni. Erről szól az egész, amit csinálunk. Ezért nem mentünk mi Budapestre Zsanival egyébként. Nagyon sokan mondták, miért nem mentek oda? Azért, mert hiszünk ebben a városban. Miért nem ott csináltok egy gyülit? Mert hiszünk ebben a városban. Mert Isten ide helyezett bennünket. Amen. Miért maradsz itt Magyarországon? Miért nem mentek el külföldre? Azért, mert hiszünk ebben az országban. Isten ide helyezett bennünket. És azt akarom, hogy Isten itt tegyen csodát. Itt munkálkodjon. Hogy megváltozzon ez a nemzet, megváltozzon ez az ország. Amen. Ezt tette ez a hölgy. Ezért volt, hogy szeptemberben meghoztunk egy döntést, hogy kijövünk a kisteremből ide a nagyterembe. Mit mondtunk ezáltal? Azt csináltuk, hogy tágítottuk ennek a gyülekezetnek a korlátait, a határait. Hogy több ember be tudjunk fogadni. Hogy több ember megtérjen, hogy több ember hallja az üzenetet, Istennek az örömüzenetét. Azért csináltuk ezt, hogy tágítsuk a gyülekezetünknek a határait. Ezért van az, amikor tudom, hogy nehéz sokszor, de ezért volt, hogy bontottunk házi csoportokat. Miért? Azért, mert ezzel is tágítjuk a kapacitásunkat, tágítjuk a víziónkat, tágítjuk a gyülekezetnek a határait. Amikor 15-en vagyunk egy helyen, és már alig fér be egy új ember, senki nem fogja azt érezni, hogy szükség van még valakire itt ezen a helyen. Nincs üres szék. Viszont így azt tudjuk mondani, hogy igen, ez nekünk kell, nekünk fontos, hogy lássuk, hogy igen, van még üres hely az asztal körül. Van még üres szék az asztal körül. Van még, akit be tudunk hívni, és gyülekezet az otthonunk részévé tudjuk tenni. Értitek? Ezért csináljuk ezt. És ez a vízió mögötte. Mit csinálsz, amikor adakozol például a gyülekezetnek? Mit csinálsz, amikor úgy döntesz, hogy gyülibe jössz el valami más helyett? Mit csinálsz, amikor eljössz mondjuk egy házi csoportra vagy felfedezőre? Elmondom, mit csinálsz. Tágítod a határaidat, a korlátaidat, hogy helyet készíts Istennek, hogy ő tudjon munkálkodni. Ez történik. Ezt csináljuk. Ez a kulcs ahhoz, hogy növekedjen az életed, hogy növekedjen a gyülekezet, és hogy Isten tudjon munkálkodni. Kiemelném, tudjon. Ez a kulcsa ez. Szóval bátorítalak, told ki a határaidat. Készíts helyet Istennek, hogy tudjon munkálkodni. A negyedik. Tápláld Isten kenetét. A 8. versben azt olvassuk, hogy az asszony táplálta Elizeust. És mivel, hogy táplálta Elizeust, ezért is Elizeus visszajött. Nagyon egyszerű. Amit táplálsz, vissza fog jönni hozzád. Ha valakibe belefektetsz, vissza fog jönni hozzád. Ha valakit tanítasz, vissza fog jönni hozzád. Tanácsért. Értitek? Ha valakinek nagy lelkűen adakozol, vissza fog jönni. Szóval kezd el táplálni Istennek a kenetét. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mindig, amikor például adományt adsz, amikor gyülibe eljössz, vagy kinyúlsz mások felé, elkezded táplálni a kenetet. Erről van szó. Minden, amit táplálsz, vissza fog jönni az életedbe. És ezért van az, amit 2 hete is mondtam, hogy amikor a gyülekezetet építjük, igazából saját életünket építjük. Mert ez vissza fog jönni hozzánk. A mi életünket építi. A mi életünket teszi áldottá. Amen. Az 5. Ne szokj hozzá a hiányhoz. Ne szokj hozzá a hiányhoz. 12. 13. versben Elizeus meg akarta hálálni ennek az asszonynak, hogy olyan nagy lelkű és vendéglátó. Szóval megkérdezte, hogy mit tehetek érted? Egy kis protekció esetleg. És ez az asszony nem tud semmit mondani. Miért? Azért, mert annyira hozzászokott a hiányhoz, hogy már nem tudta, mire van szüksége. Nem volt fia. Abban az időben ez egy megalázó állapot volt egy asszony számára, hanem született fia. Nem is, hogy lány, fia. Ugye ott a fiú számított. És nagyon sokszor mi is hozzászokunk bizonyos dolgokhoz az életünkben. Betegségekhez, vagy körülményekhez. Egyik rokonom nem hívő, férjem, feleségem nem hívő. Úgy hozzászokunk ezekhez a dolgokhoz, vagy életstílushoz, depressziós, negatív környezethez. És azt gondoljuk, hogy ez normális. És emiatt nem tudjuk igazából, hogy mire lenne szükségünk. De az a jó hír ebben a történetben, hogy ugye Géházi, akinek a nevének a jelentése azt jelenti, hogy a nehézségekben is látta ennek az asszonynak a szükségét. Szóval Isten látja a szükségedet, még akkor is, amikor te nem látod. Amikor szeptemberben itt voltak a Hillsong Berlinből a Dave és az Aline, utána leültem velük beszélgetni, és megkérdeztem a Dave-től, hogy Dave, mondd el őszintén, hogy láttad a gyülekezetet. Mondj el mindent őszintén. Szeretném tudni. Ti is szeretnétek tudni, mi? Hát majd lehet, hogy megtudjátok. De a lényeg, hogy egyébként nagyon sok pozitív dolgot mondott, de mondott olyan dolgokat, amiket én nem láttam. Azért, mert ő egy egész más környezetből jön. És megszokta azt a környezetet, és én is megszoktam ezt a környezetet. És szükségünk van arra, hogy emberekre az életünkben, akik más szemszögből látják a dolgokat, nagyobban látják a dolgokat. Isten gondoskodik az életünkben ilyen emberekről. Ez a fantasztikus. De menjünk tovább a történetben. Nézzük meg, hogy kihez ment férjhez ez az asszony. Mit ír az ige? Egy olyan férfihez ment feleségül, akinek nem volt meg a lehetősége, hogy gyermeket adjon, gyermeket nemzen. És tudjátok, elkezdtem ezen gondolkozni, hogy lehetsz te egy nagyszerű gyülekezetben, egy áldott gyülekezetben, úgy, hogy közben nem tapasztalsz meg áldásokat a saját életedben. Mert férjhez mentél egy régi gondolkozáshoz, aminek nincs lehetősége, hogy szaporodjon és életet adjon. Néhány ember szeretné azt az új életet Krisztustól, de a régivel házasodott össze. Például ez lehet egy vallásos dolog, amit hozol a múltadból, egy okoskodás. Vagy hallgathatod úgy a tanításokat itt a gyülekezetben, de amíg nem tud elfelejteni a régi tanításokat a fejedben, amikre emlékezel, addig Isten nem tudja odaadni az újat. Nem fog növekedni az életed. Hadd mondjak el egy bizonyságot erről. Amikor idejöttem 18 évesen ebbe a gyülekezetbe, engem már betöltött a Szent Szellem, voltam mindenféle profétai alkalmakon, szolgáltam, nagyon sok mindent tudtam a Bibliából, saját együttest vezettem, evangelizáltam, nagyon sok mindent tudtam, legalábbis ezt gondoltam magamról. És bejöttem ebbe a gyülekezetbe, és az első fél év úgy telt el, hogy amikor valamit mondott a Denis, tanított, akkor azt mondtam, hogy így magamban, ezt tudom, igen, ezt is tudom. Hát ezzel nem értek egyet, de mindegy, jó, tudom. És szerintem a Denis látta ezt rajtam. Már nem is emlékszem, hogy oda jött hozzám, vagy egyszer pulpitusról beszélt, és azt mondta, hogy figyelj, Géza, szeretném azt, hogyha elfelejtenél mindent. Elengednéd a régit, a régi gondolkozásmódot. Mert amíg nem tudod azt elengedni, nem tudod megkapni az újat. És igen, meg kellett aláznom magamat, és azt mondanom, oké. Okay. És elkezdtem újra tanulni mindent Istennel kapcsolatban. Mindent. Mindent, amiben hittem, vagy amiről azt gondoltam, hogy tudom, hogy ez helyes Istentől. És onnantól kezdve elkezdett növekedni az életem. Amíg össze vagy házasodva a régi gondolkozásmóddal, nem tudod elvenni az újat. Ez lehetetlen. És szeretnélek bátorítani benneteket erre, hogy engedd el a régit. Engedd el. És ilyen szempontból nehezebb azoknak az embereknek, akik keresztény háttérből jönnek. Akik úgy tértnek meg a gyülekezetbe, hogy ez az első gyülekezetük. Azoknak nagyon könnyű igazából. Sokkal gyorsabban növekednek nagyon sokszor azok az emberek, akik nem egy keresztény háttérből térnek meg, vagy nem egy keresztény háttérből jönnek. Miért? Azért, mert a vallásosság megtanultuk. És bennünk van, és egyszerűen nem tudjuk elfelejteni. El kell válnod a régitől ahhoz, hogy Isten életre tudja kelteni a potenciált benned. Életre tudják kelni. Ez az egyetlen mód. És tudom, hogy nehéz, de ha én megcsináltam, te is meg tudod csinálni. Hiszek benned. Hiszem, hogy képes vagy rá. Tudom. És mi történt utána? A fia potenciál, ugye, nevezzük így, elkezdett felnőni, növekedni. Olyan sokszor, amikor a benned lévő potenciál elkezd növekedni, és éretté válsz, és kezded látni az áldásokat az életeden, a sátán akkor kezd el támadni. És megpróbál. És megöli a benned lévő potenciált. Ez történt ezzel a gyerekkel is. Elkezdett nőni, egyszer csak kint voltak a mezőn, fáj a fejem, puff, meghalt. Nagyon sokszor így történik. És nagyon sokszor látom keresztényeken. Isten elkezdte használni őket, növelni az életüket, kibontani a potenciált az életükben. És a sátán elkezdte támadni őket. És az a potenciál, ami bennük volt, elhalt, meghalt, kész. És gyülekezet, ne engedd, hogyha te vagy ez az ember, ne engedd, hogy ez megtörténjen az életeddel. Ne engedd, hogy ott maradj. Nem baj, hogy megtörtént. De a mai nap szeretnék arról beszélni, hogy hogyan tudjuk életre kelteni ezt a potenciált, ami elhalt bennünk. Lehet, hogy egy csalódáson mentél keresztül. Nem tudom, bármiről is van szó. De Isten újra akarja éleszteni. Szóval mit tegyél, amikor meghal benned a lévő potenciál? Lehet, hogy elvesztetted a reményedet. Lehet, hogy elvesztetted a motivációdat már. A szenvedélyedet. Az erődet. Az első dolog, amit tegyél, helyezd oda a benned lévő halott potenciát, ahova Istennek helyet készítettél. Ez az asszony azt csinálta, hogy megfogta a halott gyermekét, és bevitte abba a szobába, és abba az ágyba, amelyet Elizeusnak készített. Érdekes. Nem vitte el, nem vitte ki a temetőbe, belehelyezte arra a helyre, amiben ő korábban helyet készített Isten számára. Szóval, mit jelent ez? Csak fektesd oda Isten elé, és mondd azt, hogy ennyi, amit tudtam tenni, odadom neked, Uram, és hozd meg egy döntést, ha elvesztetted ezt a potenciált, meghalt ez a potenciál, hogy nem fogsz visszamenni. Nem fogsz visszamenni a régi életedbe. Nem fogsz visszamenni a régi identitásodba, a régi dolgaidba. Hanem erősen kitartasz, és erősen mész előre. Amen? Amen? Szóval ne engedd el. Ne engedd ezt el. Ne akarj visszamenni a régi dolgaidba, a régi szolgálatodba, a régi gondolkozásmódodba. Szeretnék bátorítani arra, hogy ne add fel, hogy keresztényt párt találj magadnak. Ne add fel azokat a vágyaidat, amiket még annó kitűztél évekkel ezelőtt. És lehet, hogy megrekedtél, lehet, hogy elveszett benned ez a potenciál, ez a szenvedély, és azt mondod, hogy ez lehetetlen, képtelenség, és feladom, nem érdekel. Ne add fel, ne menj vissza, menj előre tovább. Amen. A második dolog, a benned lévő halott potenciált helyezd kenet alá. Helyezd a kenet alá. Mi történt itt a történetben? Elizeus ráfeküdt a gyermekre. Elizeus ráfeküdt a gyermekre. Ezt látjuk. Ugye ezt nem mertem prezentálni a Bozsival. Mit jelent a kenet? A kenet a vezetőséget jelenti. A halott potenciálodat a vezetőség alatt fogod megtalálni. Ez a mai esti üzenetemnek a legfontosabb, az egyik legfontosabb mondani valója. A halott potenciálodat a vezetőség alatt találod meg. Kicsit beszélni szeretnék erről nektek. Hogyan kell életre újból a benned lévő halott potenciál? Nézzük meg, mit mond itt az ige. Azt mondja, hogy Elizeus szemét a szemére helyezte ennek az embernek, igaz? Száját a szájára helyezte, a kezét a kezére helyezte, és mi történt? Feltámadt. Életre kelt. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Amikor azt látod, amit a vezetőd lát, amikor azt mondod, amit a vezetőd mond, amikor azt érinted, amit a vezetőd érint. Magyarul azzal foglalkozol, amivel a vezetőd foglalkozik. Újra fog éledni az a halott potenciál, ami elveszett. Tudom, gyülekezet, hogy ez egy kicsit nehéz, meg lehet, hogy fura. Mert egy olyan területre érkeztünk, hogy Géza, inkább erről ne beszéljünk. Ne beszéljünk a vezetésről. Ne beszéljünk a tekintéről, a tiszteletről, meg ilyen dolgokról, mert ez a tized mellett a másik kényes téma a gyülekezetben. Ne beszéljünk erről. Muszáj, hogy beszéljek, mert én szeretném elmondani az én bizonyságomat az életemben, hogy az én életemet mi változtatta meg. Azért, hogy megáldjak, és hogy lássuk, hogy a potenciál ebben a gyülekezetben felnő. Szóval mi itt a gyülekezetben egy Jézus kultúrát építünk. Jézus kultúra. Erről évekkel ezelőtt beszéltem. Talán még emlékeztek páran. Jézus kultúra nem más, mint baráti kultúra és vezetői kultúra. Mind a kettőre fontos. Mind a kettő fontos. Most nem fogok belemenni a részletekbe. Sokat beszéltünk az előző hónapokban, évben a baráti kultúráról. De ezért fontos a vezetői kultúra. A vezetői kultúra képes arra, hogy életre keltse benned azt, ami elveszett. A halott dolgokat, a halott potenciált. Milyen egy bibliai vezetőség, vagy vezetés, inkább így mondom. Milyen egy bibliai vezetés? Lényegében azt jelenti a vezetői kultúra, hogy felemelni az embereket valahonnan, valahova. A vezetés nem más jelent, mint emberek felemelése, felépítése. Ez a vezetés. A bibliai vezetés. Honnan tudod, hogy az életed egy bibliai vezetés alatt van? Onnan, hogy az életed jobbá válik és felemelkedik. Egykor itt voltál, most már itt vagy. És attól még, hogy gyülekezetben jársz, ez nem jelenti azt, hogy ez az életedben valóban meg fog valósulni. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy növekedni fogsz. Ez csak akkor fog működni, mikor hajlandó vagy te magad, ez a saját döntésed, alá rakni magadat, az életedet, aláhelyezni egy bibliai vezetésnek. Amikor ezt meg tudod hozni, ezt a döntést, onnantól kezdve elkezd növekedni az életed. Hadd mondjam el az én bizonyságomat. Évekig, volt egy olyan időszak az életemben, évekig úgy pásztoroltam ezt a gyülekezetet, hogy nem voltam egy vezetői, bibliai vezetés alatt. Elszigeteltem magamat. Igen, lehet pásztorként is úgy vezetni egy gyülekezetet, keresztényként is lehet úgy vezetni egy életet, hogy az ember elszigeteli magát. És ne értsétek félre, voltak barátaim, de nem hoztam meg azt a döntést, hogy beviszem az életemet egy bibliai vezetés alá. És tudjátok miért? Mert csalódtam. Csalódtam emberekben, csalódtam vezetőkben. És ez az, ami visszatartott. A Márkot már nagyon-nagyon régóta ismerem. 10 éve. És nagyon sokszor jöttek ide Magyarországra, és aztán volt egy 3-4 éves időszak, amikor nem történt semmi. Azért, mert én a szívemben, nem kimondva, a szívemben elszigeteltem magamat. És azt vettem észre, hogy ez alatt a 3-4 év alatt az életem egyre inkább szűkült, beszűkült, mindenem, vízióm, a látásom, és egyre kevesebb lett az erőm. Egyre kevesebb lett az erőm, elfogyott. És 2 évvel ezelőtt volt egy team gála, amikor Zsaninak az ötletére a vezetőség kiküldött engem Berlinbe. És azért nagyon hálás vagyok, mert szükségem volt erre. Szükségem volt arra, hogy kimenjek. És egy hetet töltöttem kint, és olyan nagy szeretettel vártak, fogadtak, és ott teljesen megváltozott az életem, nem túlzok, teljesen megváltozott az életem. És ott eldöntöttem azt, hogy igen, én nem szeretném elszigetelve élni az életemet. És ne értsétek félre, senki nem magyarázta tele a fejemet dolgokkal, meg nem manipuláltak, hogy most ezt csináld, vagy azt csináld. Egyszerűen csak ott voltam, és megtapasztaltam azt, hogy újból életre kelek. Hogy, és miért? Azért, mert egy vezetés alá. Meg tudtam alázni magamat, és azt tudtam mondani, hogy szükségem van egy ilyen vezetésre az életemben. És azóta, akik ismernek közelről, a feleségem, a barátaim, a vezetőség, tudják ezt tanúsítani, hogy totálisan megváltoztam. Totálisan. Teljesen. Igaz, Hugi? És néha ez nem mindig kellemes egyébként. Mármint úgy értem, hogy néha, lehet, hogy ezért látjátok, hogy néha ilyen kicsit kemény vagyok, vagy bemerek szólni olyan dolgokat, amik zavarnak. De azért, mert Istentől kaptam egy új erőt, egy kenetet. Úgy érzem, hogy Isten adott egy nagyon magabiztosságot. De ez nem azért van, mert ezt magamból merítettem, hanem azért, mert megaláztam magamat, és bejöttem egy vezetés alá. És azóta minden, amit itt láttak a gyülekezetbe, az, amit én gyakorlatilag elkezdtem csinálni. Úgy látom a dolgokat, ahogy Márk látja a dolgokat. Azokat mondom, amiket Márk mond. Ne értsétek félre, nem kopizom, meg nem. Egyszerűen. Ez egy szellemi dolog, ez egy szívbeli dolog. És azokkal foglalkozom, amikkel Márk foglalkozik. Mert szükségem van arra, hogy növekedjen az életem. Szükségem van arra, hogy erősödjek. És ez az, ami erőt hozott az életembe. Ez az, ami kibontotta a bennem lévő potenciált. Ez az, ami miatt sok ember itt van ebbe a gyülekezetben most. Ha ez nem történt volna meg, ha nem hoztam volna meg ezt a döntést másfél évvel ezelőtt, te nem ülnél ezekbe a sorokba. Mert még mindig ott lennénk valahol összeszűkülve, beszűkült gondolkozásmóddal. Szóval, ha szeretnél kenetet az életedbe, gyere be egy bibliai vezetés alá. Erre bátorítalak. Ez a célja ennek az üzenetnek. Bátorítalak benneteket erre. Ez a te döntésed. Én csak imádkozom azért, hogy egy nap megérted ennek az áldását. És tudom, hogy egy olyan témába csaptam bele már megint, ami kicsit olyan nehéz téma. De fogunk erről beszélni meg a következő hetekben. Ennek az áldásairól. Mert ez az életünket meg tudja változtatni teljesen. Kérlek, hogy álljatok fel, és csak most imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked te igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te, Uram, kihívás elé állítod a hitünket minden egyes vasárnap. Kihívás elé állítasz bennünket. És nem engeded, hogy ugyanott maradjunk, mint ahol voltunk. Hanem szeretnél növelni bennünket. Szeretnéd növelni az életünket, és szeretnél erősebbé tenni bennünket. Uram, köszönjük neked, ahogyan te munkálkodsz, és ahogyan te dolgokat teszel. Köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük neked, Urunk, azokat a vezetőket, akik által kenet jön az életünkre. Hálás vagyok, Uram. Köszönöm neked, Márkot. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy nem engedted, hogy büszkévé váljak, és büszke maradjak. Nem megaláztad a szívemet. És csak köszönöm neked, Uram, ezt, és csak imádkozom most a gyülekezetért, hogy Uram, szólj te, és legyél Szent Szellem, aki te meggyőzöl bennünket, és legyél te az, aki munkálkodsz, és Uram, te legyél az, aki kijelentéseket adsz. Legyél te, Uram, az, aki most szólsz a szívünkhöz. Uram, és ma legyél te az, aki eljuttatsz embereket döntésekhez. De nem szeretnénk ugyanúgy csinálni az életünket, ahogy eddig. Mert elegünk van a régiből. Uram, elegünk van a régi házasságunkból, a régi gondolkozásunkból, mindazokból a dolgokból, amik visszahúznak és megakadályoznak, hogy ezt az erőt és ezt a potenciált, amit belénk helyeztél, ez kinövekedjen az életünkbe. Uram, adj ma egy kijelentést, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogy milyen nagy terveid vannak az életünkkel. Uram, adj egy kijelentést, egy látást, egy víziót, Uram, ma nekünk. Uram, imádkozom azért, hogy szülessenek ma döntések. Jézus nevében. Amen.